Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy a bűnösök barátjává lettél. Áldunk azért, hogy vállaltál bennünket úgy, ahogy vagyunk, bűneinkkel terhelten. És köszönjük azt a hűséges, barátságos szeretetedet, amelyel megszabadítottál bűneink kötelékéből. Kérünk, hogy hirdettesd az evangéliumot ma este is, azt a jó hírt, hogy te ugyanaz a szabadító Úr vagy, ugyanaz a megtartó Úr vagy, aki kezdetben voltál, aki mikor a földön jártál, csodákat tettél, ma is cselekedj irgalmasságot mindazokkal, akik keresik a te orcádnak világosságát. Szenteltessék meg a te nevet köztünk és bennünk, és tisztelj meg bennünket szent jelenléteddel, áldó szavaddal, közöld velünk az isteni szót, a mennyei üzenetet, amely be fog teljesedni, amikor minden szem meg fog téged látni. Amen. Testvérek, három hírem van ma este, két rossz és egy jó. Az első rossz hírem az, hogy Bódis Miklós testvérünk hazament és nem fog ma este szolgálni. A másik rossz hír az, hogy nem lesz két órás istentisztelet ma este. A harmadik jó hírem pedig az, hogy lesz evangélium. El lehet mondani? Isten igényét a jelenések könyvéből olvasom, a Biblia olvasó kalózunk szerint a napi igényét a harmadik fejezet 14. versétől. A Laodicea beli gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév, vagy ha hideg volnál, vagy hév, így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás és a szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rutsága, és szemgyógyító íral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem, és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvérek, a jelenések könyvében ez a hetedik levél, amely a Kis-Ázsiában lévő gyülekezeteknek szól, üzen rajta a mi Urunk Jézus Krisztus János apostolon keresztül. Isten a végidőknek a jeleit, a végidők történéseit iratta le János apostollal, hogy most a 21. században legyen nekünk mihez nyúlni, és legyen nekünk egy bizonyítékunk, hogy amit Jézus a Máté 24-ben megjövendőlt, és János apostol megerősített, az most a mi életünkben beteljesedőben van. Azt jelenti ez magyarán szólva, hogy a gazda közel van. ajtónyitásra várunk, testvérek. Nem tudjuk sem az órát, sem a napot, hogy mikor nyitja ránk Jézus Krisztus az ajtót. Jézus nem beszélt dátumról, sem évről, sem hónapról. Jelekről beszélt. Említettem már a hét folyamán, és újból említem azt a szomorú hírt, hogy hajszálon függ a harmadik világháború. Éppen a mi országunkban, Ukrajnában. És azt mondja az ige, hogy az a Jézus, aki biztatta az üldözött keresztjéneket, a megalázott keresztjéneket, tudom a te dolgaidat. Viszont ha ő tudja az én dolgaimat, nekem is kell tudni az ő dolgait, amit rendelt és végzett felőlem, hogy összhangban legyünk. Ezért kell nekünk a tanulás, ezért kell az igeolvasás, és ezért van szükségünk ige magyarázatra, hogy az Isten a hónunk alá nyúljon, és megragadjon bennünket, mint Lótot és a feleségét, és kivigyen bennünket Sodomából és Gomorából. A laodiceai gyülekezet egy gazdag gyülekezet volt, II. Antiókusz alapította, és a feleségéről, Laodikéről nevezte el ezt a kis-ázsiai várost, és ez egy gazdag ipari város volt. Volt abban az időben 2000 évvel ezelőtt már bankja, és volt egy orvosi iskolája, ahol szemkenőcsöket készítettek, és már fejlett volt a textilipar. És Jézus erről tud, és mindet beleiratja Jánossal, hogy tudom a te dolgaidat. És így kezdődik az ige üzenete, hogy a laodiceai gyülekezet angyalának is írd meg, ezt mondja az Amen. Jézus többször beszél a kezdetről és a végről, az alfáról és az omegáról. A Mózes első könyve azzal a szóval kezdődik, hogy kezdetben, a Jelenések könyve pedig azzal végződik, hogy Amen. Nagyon ritka hely, ahol így jelenti be Jézus önmagát, hogy én vagyok az Amen, az Isten teremtésének a kezdete és annak a vége. Az ő jelenlétében teremtetett a világ, ő általa teremtetett, mondja János evangélista, és majd az ő parancsoló szavára fog ez a világ elmúlni. Mit jelent ez az Amen szócska? Azt jelenti, testvérek, hogy ami ebben a könyvben bele van foglalva, az úgy van. És az örökkévalóság meg azt jelenti, amikor innen kilépünk ebből a világból, hogy örökre valóság lesz az Isten szava minden embernek. Az üdvözült embernek is, ami meg van ígérve az üdvösségről, örökre valóság. Nem lehet lesz letagadni. Mert örökre valóság lesz az is, amit az ítéletről mondott az Isten. Ezt jelenti ez a szócska, hogy Amen. A második világháborúban, amikor a német csapatok megszállták már Európát, egy SS tisztnek a felesége bekerült egy keresztény kórházba, szülési fájdalmakkal várandós volt, gyereket várt. És amikor bevezették ezt a német asszonyt a kórterembe, ott volt egy festmény a falon, és a megfeszített Jézust ábrázolta. És kérte ez az asszony a nővéreket, hogy vegyék le ezt a képet a falról. Azt mondták, hogy nem vehetik le, mert ez egy keresztény kórház. Az asszony elkezdett fenyegetőzni, hogy mit képzelnek, hogy az ő születendő gyermeke egy ilyen csúfos képet fog nézni, látni, amikor megérkezik erre a világra. Azt mondta a nővérke, ő nem veszi le. Aztán hívta az igazgatót, és az igazgató is azt válaszolta, hogy nem veszi le a képet. És az asszony elkezdett fenyegetőzni a férjével. Másnap megérkezett a férje látogatóba, közben már az asszonyt elvitték a szülőszobára. És amikor a férje megérkezett, a várakozásban várakozott, és néhány óra múlva jött az asszony, tolták be, és mellette az újszülött kisbaba, és azt mondja a nővér, akivel le akarta vétetni a képet, hogy Uram, egy gyönyörű szép fia született. És elcsukló hangon tovább mondja, de vak a gyerek. Hogy lehetett megállapítani egy újszülöttről, hogy vak-e? Üres volt mind a két szemgödör. Nem volt benne szemgolyó. Nem látta meg a gyermek a názáreti Jézust megfeszítve. Amment mondott rá Jézus az asszony kérésére. Édesanyja, a kérésed teljesül. Amen! És úgy lett. A kananeus asszony, amikor sok elutasítást és kemény szavakat hall Jézustól, akkor azt mondja, hogy igazad van, Uram, ebb vagyok én, pogány. Nem is kérek kenyeret, morzsákat kérek tőled. És Jézus ennek az asszonynak is azt mondta, hogy amen. Nagy a te hited, meggyógyult a lányod. Testvérek, mi az, amire már kimondta Jézus az amment? Hadd figyelmeztessek mindenkit. Nehogy elkezd játszani a kegyelemmel. Mert lehet, hogy ma este mondja ki az Úr Jézus, hogy amen. Mert a Jelenések könyvében olyan üzenet is hangzik el, hogy adtam elődbe egy nyitott ajtót, amit senki be nem zárhat. És az az ajtó, amit én bezárok, azt nem nyithatja meg senki. Ahogy a Noé idejében nem nyithatták meg a bárka ajtaját. Noé gunytárgya volt és nevetségtárgya volt. Hogy legalább valami tenger közelbe építette volna a bárkát, de szárazföldön. Normális dolog ez. És tudjátok, hogy amikor az Úristen bezárta Noé után az ajtót, hányan tarthatta a gyermekét, hogy Noé, ha már én kegyetlen voltam magammal szemben, a gyermekemet vedd be. És nem lehetett. Isten kimondta az amment. Van lejárt idő, van múlt idő. És testvérek, megtérni akkor kell az Istenhez, amikor Isten elkészíti az újjászületés idejét. Ezt a dátumot nem én jelölöm ki, ez az Istennél ki van jelölve. És kérlek szeretettel, hogy amikor Isten beszél a szívedhez, és melegíti a szívedet, ne akard lehűteni. Ne akard lehűteni azt. Azt mondja az igénk, hogy tudom a te dolgaidat. Egyszer egy barát a saját baráti körét felhívta egy este telefonon, és azt üzente mind az öt barátjának, hogy barátom, minden kiderült. Minden kitudódott. Körbeküldte az SMS-t, és tesztelte a baráti körét. Másnap hívja ezek egyik barátját, másik barátját, a harmadikat. Egy sem elérhető. Elment személyesen mindegyiknek a lakására. És mindegyik barátjának a hozzátartozója, kinek a felesége, kinek a szülei bejelentették, hogy tegnap este hamar összecsomagolt, és eltűnt otthonról. Tudod, miről beszél ez? Titkos dolgok voltak a barátoknál. És ez a mondat, hogy tudom a te dolgaidat, ez hadd gondolkoztasson bennünket el afelől, hogy az itt ülők közül az én dolgaimat senki nem tudja, a tiedet se. A melletted ülő társad sem tudja a te dolgaidat, de valaki mégis tudja. És ez a valaki azt kérdezi, hogy meddig mersz még ige közelbe itt ülni előttem? Mert tudom a te dolgaidat. És ki az, aki tudja a te dolgaidat? Az ige így beszél róla. Az igaz, hű bizonyság az Isten teremtésének a kezdete. Az igaz, akiben nincs hazugság. Aki hű volt a világ teremtése óta minden ígéretéhez. És amikor azt mondja a hű tanúbizonyság, aki maga az igazság, hogy tudom a te dolgaidat, akkor ez azt is jelenti, testvér, hogy ő vele nem lehet vitázni, őnála nincs alku, amit kér, vagy odaadod, vagy megtartod és megöl. Nagyon érdekes az emberi magatartás. Emberek féltik az családot, az életüket, a gyermekeiket az Istentől. Ha hittanórára kell menni, a 6-8 éves gyerekre rá van bízva a döntés. Dönts el a gyerek! A szülő már nem akar dönteni. Ő már döntött. Neki nincs szüksége az Istenre. Félünk az Istentől, nehogy elrontsa az életünket. Nehogy beleszóljon és megtorpedózza a mi tervünket. De nem akarunk félni a haláltól, és jó lenne évente egyszer, nem csak minden szentekkor, hanem akkor, amikor van egy kis szabadidő, végig sétálni, úgy türelmesen, nyugodtan, magunkba mélyedve, magunkba szállva, mint a tékozló fiú, elsétálgatni a temetőkertbe, és elolvasni a fejfák feliratait. Amikor az van felvésve, hogy élt 26 évet. Miért csak 26-ot? Mert az ige arról beszél, hogy legyen az ő életének ideje 70-80 esztendő. Miért csak 26-ot? Miért csak 40-et? Győzött a halál, testvérek. Nálunk a faluban, ahol szolgáltam, most a fiam szolgál, évente 25-28 temetés van, és ennek a 90%-ára a fejfákra azt kellene ráírni, hogy győzött az alkohol. Ettől nem fél senki. Senki nem kerüli nagy évben el a kocsmát. Nem kerülik el a bűnbarlangokat, a játékautomata barlangokat. Attól nem félnek. Az Istentől fél az ember. Akinek élvezi a szeretetét, mert ma is sütött a nap. Aki ebbe az évbe is kenyeret tesz az asztalunkra. Aki őrködik álmaink felett, ettől az Istentől félünk. Nem félünk a haláltól, nem félünk a pusztító utálatosságtól, nem félünk a bűnnek a következményétől, az Istentől kezdtünk el félni. Miért, testvérek? Azt mondja az ige, hogy ő a hű tanúbizonyság. Aki hűséges volt ezidáig minden ígéretéhez. Az Isten teremtésének a kezdete. Vele teremtetett ez a világ. Kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt. Isten maga volt az ige. És az ige karácsonykor testet öltött. Hogy ez az embervilág, akihez te is tartozol, meg én is, akik elveszítettük az emberségünket, az emberi mi voltunkat, az visszakapja az emberi mi voltát. Az Isten képűség kirajzolódjon rajtunk. Értünk meg, helyettünk öltött teste, és helyettünk ment fel a keresztre. Ez a Jézus üzen. Tudom a te dolgaidat. És azt is elmondja, hogy mit tud rólunk, testvérek. Hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Azt mondja az Isten igéje, hogy nem vagy ateista. Mert itt vagy, ige közelben. És ez egy jó érzés, nem? Nem vagy szégyéres, bűnös, mert akkor nem vagy tolvaj, nem vagy rabló, nem vagy gyilkos, mert a börtönbe ülnél. Ezekért ítél a hatóság. A magyar embernek egy nagy mentsége, amikor mentegeti magát az Istennel szembe, hogy nem ölt és nem lopott. És ilyenkor megkérdezem, ha hölgyekkel állok szembe, hogy volt-e abortusza. Lefagy a mosoly, és azt mondja, sajnos volt. És mondom, ez nem a gyilkosság kategóriája? Hadd kérdezzem a hívőket. A hívők ugye nem gyilkosok. Hány emberbe öljük meg a hitet a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel? Istennél ez is gyilkos kategória. Ezért a rendőrség nem fog körözni senkit. De az Istennél el kell számolni. És amikor nem loptunk, akkor jó lenne abba is belegondolni, hogy mennyi időt loptunk el egymástól. Meg hányszor loptuk el magunkat egymástól, a hitvestől. Hányszor lopta el a gyerek magát a szülőtől, a szülő a gyermekétől. Ez meg a lopás kategóriája, testvérek. És ez benne van bűnként említve a Bibliában. Tudom a te dolgaidat. Hogy nem vagy te a világ szemébe egy cégéres bűnös, de Istennek szent életet sem élsz. Az Isten mércéjét sem ütöd. És annak mi lesz a sorsa, testvérek? Annak mi lesz a sorsa? Olyan langymeleg. A langymelegség, tudjátok, mire jó? Mire jó a langymelegség, testvérek? A kórházban langymeleg vízzel szoktak gyomormosást végezni. Műtét előtt durvább dolgokat szoktak csinálni, tudjátok, hogy mire gondolok. Na erre jó a langymelegség. Inni nem jó, mert nem oldja a szomjat. Fürödni azért nem jó, mert nem oldja a koszt. Mosni sem jó, mert nem oldja fel a koszt. A langymelegség. Megszokta az Isten hívő népe a langyos vízben pancsikálni. Abban elpancsikál. Egy kicsit a világból, egy vasárnapi órát az Istennek. Kell az Istennek egy óra vasárnap, testvérek, szerintetek? Szüksége van neki erre? Ez mire jó egy óra? A halott lelkiismeretet megnyugtatni, hogy csak nem vagyok pogány. És nem az dönti el, hogy egy órát adsz az Istennek. A pogányságot nem ez dönti el, testvérek. Tudod, mi dönti el a pogányságot? A pogány élet. Ez beszél a pogányságról. Amikor mulat a világban az Isten népe, amikor majd húsvétkor megyünk pogánymódra locsolkódni, nem is tudjuk, hogy mire kell locsolkódni, a sok mindenre jó, megkínálják az embert, puszilkózunk, locsolkózunk, és ha illuminált állapotban vagyunk, még ölelgetőzünk is. Vagy ott felejtjük magunkat valahol, amikor már a lábunk nem visz haza. Így ünnepel az Isten népe. Ézsaiás meg azt mondja, hogy utálom a ti ünnepeiteket. Üzen az Isten a zsidóknak. Utálom az Ézsaiás egybe, tessék elolvasni otthon. Új hold, ünnepre felhívás, utálat előttem, gyűlölöm, elfáradtam viselni, azt mondja az Isten. Hát a feltámadás nem a hímes tojásból áll meg, a nyusziból, testvér. Az a dicsőség ura visszajött a pokolból, ahova nekem kellett volna menni. Ezt kellene megünnepelni térden állva, meg dicsőítő szóval, énekkel, táncolna az Úr előtt örömünkbe. Nekünk nem az egyházi bálba kell táncolni. Bódás János ír egy verset, amelynek az a címe, hogy táncol az egyház. Így hangzik ez a vers, hogy nem kell az ige, sem a hit, de mert adni kell valamit, átadjuk a helyet a táncnak. És áll a bál, ünnepel a hús, a protestáns és a katolikus. Táncba virad meg a vasárnap. Táncol az egyház. Ördögöt ördöggel üzne, ó a balga. A test megkedvez, hizeleg, mert lelkeken már nincs hatalma. Szentség helyett paráznaság. Hit helyett szenvedély lobog. Bor az ige, primás a pap, s a báltermek a templomok. Táncol az egyház, ennyi nép a templomokba kéne, de Isten dicsőségére megy, hát ki szólhatna ellene. Jótékonysági koncert. A jótékonyság mindenkinek a zsebébe van, testvérek. Mindenkinek a zsebébe van, amikben benne van a pénztárca, és abba kell belenyúlni, és oda tenni Isten dicsőségére. Azt nem a táncban riszáljuk ki, mert a táncban testiség van. A nullás, meg a fázis drótok érintkeznek. És mi szokott olyankor lenni? Szikrázik. Na ezért kell a tánc. A test uralni akarja az életünket. Ez a langymelegség magatartása. Ezt őrizi és ápolja a népünk. A kánaánit a szokást. És azt mondja az Isten, kiköplek a számból. És Isten, amit egyszer kiköpött, azt nem veszi vissza. Mert ő szent és steril. Ő nem kukázik, testvérek. Ő nem nézi, hogy mi van a kukában. Ő tudja, hogy a kukában kukába való dolgok vannak. És amit kiköpött egyszer az utcára, azt ő nem veszi a szájába. Kiköplek az én számból. És az Isten kegyelme, hogy nem fejeződik be itt a levél. Az Isten kegyelme az, hogy van folytatása. Mivel azt mondod, hogy gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. A gazdagság egy nagy veszély a megtérésben. Nagyon nagy gát lehet. A missziónkban jöttek olyan emberek, testvérek, akik egy kamion cigarettát passzoltak el egy hét alatt a határon. Ilyen testvéri szeretettel küldték nektek, hogy hadd pusztuljatok. A kárpátai magyarok az anyaországunkban magyaroknak. Hogy valami miatt csak pusztuljatok el. Mellette küldték azt a pálinkát, amitől meg lehet vakulni. Mert ezt ilyen fürdőkádba oldják Kárpátalján. Majd tesznek rá címkét, tesznek rá kupakot, és szeretettel hozzák nektek. Jött egy család, akinek annyi dollára volt, hogy ki lehetett volna ezt a termet tapétázni 100 dollárosokkal. Addig nem kellett megtérés. Készültek egy szilveszteri bulira, és azt mondta a feleség, hogy olyan bulit csapunk, hogy az egész világ meg fogja tudni. 30-án voltak takarítani, kitakarítani a termet, mert holnap buli lesz, évbúcsúztató lesz. Aztán a gázos egy trehány munkát hagyott ott maga után, és szelelt valamelyik csap. Másnap reggel mentek még az utolsó simításokat elvégezni, és a küszöbön, mikor nyitotta az egyik hölgy az ajtót, a többi sorakozott utána, rágyújtott, és berobbant a ház, ketten meghaltak, hárman 68%-os égési sebekkel, kínlódtak, vajutak hattól, hónapokon keresztül. Aztán egy valaki eljutott a misszióba. Miután 10-valahány műtétet végeztek rajta Debrecenbe, és kereste az Istent. És rájött a nyomorúságba, hogy ez az Isten nagyon szeretheti őt, mert 68%-os égéssel nem szoktak életbe maradni. És ez az asszony mindent keresztett a kezéből, egy heti vajudás után még ott ült a misszióba, mindenkit meggyanúsított, hogy ki volt a besugó, aki elmondott nekem róla mindent, mert amikor hangzott az igehirdetés, azt mondta, hogy ő azt hitte, hogy ez egy szent hely a misszió, itt meg tele vannak besugókkal. És amikor rájött, hogy senki nem árulkodott, hanem az Isten lelke elkezdte a munkát, és abból a földi mulandó gazdagságból kínál neki egy kincset, eljött az életébe a megtérés. Utána az a nyomorúsága következett be, hogy hazamenve, hogy fogja bezárni azt a bűnbarlangot, amely tele volt cigarettával, meg tele volt vodkával, meg a vasárnapi árulást, és elkezdett a térdén állva könyörögni, mert mind a két fia azt csinálta, narkóztak a fiúk, a férje meg alkoholista. Ki fog ebbe beleegyezni? Az Isten meg az ő könyörgő szavára kimondta az amment. És bezárt a bazár, bezárt a kamion, jött a kamion rögtön, jött az alvilág, és kezdték missziózni, hogy elment a Józaneszed, azt mondta, nem, megjött. Megjött. Testvérek, így lehet a gazdagságból a menny örökösévé lenni, mert az itt marad. Az papír. Az papír, víznyomásos papír. De van kincse. Már nincs annyi dollár, de van kincs. Van aranyfedezete az életnek. A laodiciai gyülekezet büszke volt magára, hogy meggazdagodtam. Iparom van, bankom van, kenőskészítő gyáram van. Jön a pénz mindenfelől, nagy lábon élünk. És azt mondja az Isten, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult? Gazdagon is lehet nyomorultnak lenni? De még mennyire lehet, testvérek? Hívő embernek is lehet nyomorultnak lenni? De még mennyire lehet? Jónásnak a második részét, ha elolvasnánk, amikor a Cetha a gyomrába imádkozik, akkor azt mondja, hogy nyomorúságomba az Úrhoz kiálték. Testvérek, ettől a nyomorúságtól már csak az a nagyobb nyomorúság, amikor valaki nem látja a nyomorúságát. Amikor takargatjuk a szennyet, meg a mocskot a családon belül, meg uramoromozunk, meg édesatyámozunk. Amikor elő kellene venni a nagy seprűt és seperni a szemétre valót. 3 évvel ezelőtt a húgom Szlovákiába ment férhez, és úgy nézett ki, hogy hajléktalanokká válnak. A keresztfiam felvett 30 000 eurót, kölcsönt, és a banknak kell jelzálog, valami fedezék, és a húgom azt nem dicsekedte el nekem, hogy a házát odaadta jelzálogba. Hallgattak, lapítottak róla. Egyszer látom, hogy lefagyott a mosoly az arcukról, kedvetlenek, szomorúak. Kérdezem, hogy mi a baj. Jön a sógor, azt mondja, én megmondom, sógor, mi a baj, csak el ne árulj engemet. A keresztfiad eljátszotta a 30 000 eurót, elkártyázta, elmulatta, eldorbézolta, a kamatot nem fizette, és elárverezik a házunkat. Három gyereket nevel, másét, még van saját gyerek is, mind a ketten leszázalékolva, két koldus, és 5 hétig össze voltak csomagolva, zsákba volt a ruha, a butor szétszedve a ház közepén, és ahányszor kérdeztem telefonba, hogy hogy vagytok, mindig olyan biztató hangon erősített engem a húgom a túloldalról. Mondtam a feleségemnek, hogy ennek az asszonynak nagy hite van. Egyszer eljött a nyomorúság. Elhallgatott az Isten. Nem volt már biztató ige. És amikor egyik nap és a másik nap is hallgatott az Isten, a harmadik nap is, egyre jobban szorult a hurok, és egyre nyomorúságosabb lett a helyzet. Bement a húgom az üres szobába, letérdelt a parketre, és sírva elkezdett kiáltani az Istenhez, és azt mondta az Istennek, hogy Uram, én nem kérdem, hogy hol fogunk mi telelni, szeptember volt már, hogy az utcán fogunk-e lakni, lesz-e még nekünk valaha házunk? Nem kérdem tőled, mi vagyunk a hibásak, vétkeztünk, nem kértük ki a te tanácsodat. Csak egyet kérek, szólalj meg. Mert nem bírom elviselni, hogy hallgatsz. Másnap olvasta az Isten igéjét az Ézsaiás könyvéből, és ez volt az Isten válasza. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek. Busulásom felbuzdultában elrejtettem orcámat egy pillanatig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó Urad. És utána következik a következő ige, mert a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, így szól, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Testvérek, nem tudom, hogy közülünk itt ki érzi ezt a nyomorúságot. Mert általában nekünk az a válaszunk, ha megkérdezik, hogy hogy vagyunk, hogy Isten kegyelméből jól. Biztos, hogy jól vagyunk itt, akik itt vagyunk. Mert Isten figyelmeztet, tudom a te dolgaidat. A barát, aki végig csengette a barátait, azok átlépték a határt. Miért lépték át? Vaj volt a fejükön. Mindenki tudódott. Elengedett egy fülest. És mindenki tudta, hogy hány óra van, mit kell ilyenkor csinálni. Nem mentek tanácsadóhoz, nem mentek a közjegyzőhöz, nem mentek védőügyvédhez. Olajra léptek. Aki pedig felkulcsolta őket, nevetett egyet a markába. Így néz ki a baráti köröm. Testvérek, amit egy ember meg tud a másik emberrel csinálni, az Isten ki tudjuk cselezni? Nem tudjuk, ugye? Sokan csóválják a fejüket, nem tudjuk. Akkor miért próbálkozunk mégis? Miért kell mégis próbálkozni? Nem próbálkozni kell, testvérek, bűnbánatot tartani. Bűnbánatot. Ez a megoldás. Semmi más megoldás nincs rá. A bűnre egy megoldás van, megbánni, amíg van idő. És elhagyni, szabadulni tőle. Mert a bűn az egy időzített bomba. És az időzített bombának az a tulajdonsága, hogy az mindig robban. Az előbb-utóbb robbanni fog. Te vagy a szegény, a vak és mezítelen. A ruhagyár mellett lehet mezítelennek lenni, a szemkenős gyár mellett pedig lehet vakon járni. És lehet nyomorultul élni. akkor, amikor tele van a frigider, amikor van betétkönyv, amikor a szekrénynek bármelyik fiókját ki lehet húzni, és van benne pénz, van benne valta, lehet nyomorultul élni. És lehet a nyomorúságom mellett vakon járni. Amikor én az istenfélő ember nem látom, hogy mi zajlik körülöttem. Robbanok szét, feszült vagyok, de nem tudom, hogy mit kellene tenni. Azt mondja Jézus a János evangélium a 9. fejezetében a zsidóknak, amikor a vakember megkapja a szeme világát, mert megteremti az Úr. És mondja Jézus, ítélet véget jöttem én a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok maradjanak. Testvérek, ha az igét hallgató nép nem látja, hogy mi a körülötte folyó esemény, akkor miért akarjuk számon kérni a világot, hogy miért él úgy, ahogy él? Ha mi nem tudunk jobban élni. A keresztény ember élete kell, hogy igét hirdessen, a magaviseletem, az öltözködésem, a dolgokhoz való hozzáállásom, ehhez még Biblia se kell, hogy nálam legyen. Az Isten igéjének kell a helyén lenni. És azt mondja Jézus, ebből a nyomorúságból kell kigyógyulni. Ebből a vakságból kell felépülni. Ebből a mezítelenségből kell felöltözni. És látni fogod, hogy mi zajlik körülötted. Van tanácsa Istennek. Nem az ítélet következik, hanem először még ad tanácsot. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rutsága, és szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Azt tanácsolom neked. Nincs bölcsebb tanácsadó az Istennél. Akik megfogadták eddig az ő tanácsát, még senki nem jelentkezett, hogy becsapta őket az Isten. Hadd kérdezze meg az Isten, hogy tanácsolhat-e téged ma este. Adhat-e neked olyan tanácsot, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És hadd mondjak néhány embert, akit az Isten olyan mélységekbe engedett és vidd bele, és kinyújtotta a kezét a tűzben megpróbált arany után. Jobbtól elvette minden vagyonát, elvette a drága kincsét, a gyermekáldásokat, és utána elvette az egészségét. És a barátok egy hétig némán csendben ültek mellette, mert a látványtól nem tudtak megszólalni. Ez jól esett Jobbnak a nyomorúságban. Amikor megszólaltak, és végig oktatták Jobbot, nem tudván a titkot, hogy ez az Isten kezének a műve, ő engedte meg, hogy kikérje őt a sátán, ő engedte meg a fosztogatást, akkor a végén azt mondja Isten a barátoknak, hogy menjetek Jobbhoz, és kérjétek meg őt, hogy könyörögjen értetek. És mutasson értetek áldozatot be, mert ha az ő személyére nem néznek, titeket összemorzsolnálak. Pedig a barátok mind ortodox módra oktatták a törvényt Jobbnak. Isten pedig abban a titokba vitte és rejtette el Jobbot a szenvedésben, hogy megdicsőítse az ő nevét, és megszégyenüljön a kísértő, hogy Jobb nem az Isten javaiért szerette az Istent, hanem önmagáért szerette az Istent. És ebben a tűzben megpróbáltatott az arany. És tudod, az arany mindig megmarad a tűzben csak a salak szokott kiégni. És az Isten tud szorozni. Az Isten ismeri a szorzótáblát. mert a jobb életének a végét jobban megáldotta, minden vagyonát megszorozta kettővel, és visszakapott 10 gyermeket. És az a hitvallása Jobbnak a végén, hogy eddig az én füleimnek hallásával hallottam felőled, most pedig az én szemeimmel látlak téged. Testvérek, ezt jelenti a tűzben megpróbált arany. Mernénk azért imádkozni valaki ma este, hogy Uram, tegyél be a kohóba, hogy kiégjen a salak. Hogy ne a színes fémgyűjtők szedjenek engem össze, hanem én ott legyek nálad, mint egy ékes kő a te koronádba, ami ki van csiszolva fényesre és tisztára. Dánielt az oroszlánok vermébe tette az Isten, és megmaradt tiszta aranynak. A 3 barátját a tüzes kemencébe, és ott csak a kötelek égtek le. Testvérek, ezt kínálja az Isten. Ne féljünk a szenvedéstől is, ne féljünk attól, hogy az Isten sorsunkra hagy bennünket. Amióta 17 éve csináljuk a missziót, 2 járt a halál a házunkba. És mind a 2 elbúcsúzott, elköszönt a feleségem tőlem. Egyszer a kórházba, az volt a napi ige a mindennapi kenyerünkben a februári hónapban, hogy készülj Izrael Istened elé, délután műtötték volna. És mikor bementem hozzá délbe, hogy ott legyek vele a műtétkor, meg a műtét után, ki volt sírva az ő szeme is, meg az enyém is. És megbeszéltük ott a kórházban, hogy mi legyen a gyerekekkel, mert még nőtlenek voltak. Mi legyen a további sorsunk, ő megy el haza, én meg maradok. És a műtét pillanatában, amikor már tolni kellett volna a műtőbe, már az órában volt a lélegeztető, már a mosolygós injekciót bekapta, hogy ne szomorkodjon, hanem úgy menjen be a műtőbe. És az igét nem lehetett megváltoztatni. Az bele volt írva egyértelműen, félremagyarázhatatlanul. És majd beszakította a professzor az ajtót, azt mondja, tiszteletes, ne haragudjon, mennem kell Debrecenbe műteni. Én meg hazahoztam a feleségemet. Este 11 órakor meg ellopták az autómat a parókiáról. Isten nem hagyott cserbe. A kapuig tudták letolni az autót. Megmaradt az autó és megmaradt a feleségem. De megtisztultunk. Mert ott, ahol az Úr Jézus jelen van, onnan a halálnak menni kell. És amikor ő megengedi a halált, akkor nem egy veszteség éri az embert, hanem valaki hazaérkezik a dicsőségbe. Na ezt kell tudni és látni az Isten hívő népének. Isten nem téved. Isten nem ejt hibát. Azt tanácsolom neked, hogy engedd, hogy az Isten megpróbáljon. Tűzben megpróbált arany légy, amelynek értéke van, amelynek kijelölt helye van. A bizsút nem szokták az ékszerdobozba tenni. Azt a cigányok a piac bejáratánál árulják. Ki van fényezve? Az is színes fém, csak nem nemes fém. Ez a különbség a kettő között. Színes fém akarsz lenni, testvér, vagy nemes fém? Mert a színes fémet fokrémmel is meg lehet csiszolni, és szép fényes lesz. Az aranyat megégetik a tűzben. És az arany megmarad, a salak meg kiég. A szemgyógyító ír meg az, hogy nézzek szembe a valósággal, ami van az életemben, a családom életében, meg a családom körül. És ne a homokba dugjam a fejemet, mint a strucc, hanem azt mondja az Isten szemgyógyító írról, kedd meg már a szemedet. Mert úgy jársz, mint Bartimeus, akit vezetni kell, mint aki vakon született. És védj tőlem fehér ruhát, amely a bárány vérében van megmosva. mert ebben az öltönyömben nem tudok megjelenni az Isten előtt. Hiába papírruha. Erre rávehetem a palástomat is. Azt mondja az Isten, az is szennyes. Fehér ruhát készítettem. A királyi menyegzőről azért kell kimenni a király barátjának, mert nincs menyegzői ruhája. Hát, ha barátok voltak, akkor ismerték egymást, testvérek? Ismerték? Mégis ki kellett menni. Milyen érdekes. Nincs haverség. Aki nem a Krisztus áldozatán akar bemenni a királyi menyegzőbe, fel kell állni. És ki kell menni. Le lehet ülni az életünket a templomba. Lehet koptatni a padokat. És egyszer azt mondja az Isten, tessék felállni, át kell adni a helyedet annak, aki keres engem. Mert te szimpatizáltál velem, udvaroltattál magadnak, mindig kedves volt neked az igehirdetés, szimpatikus volt, tetszett, de soha nem döntöttél. Tessék felállni és kimenni. Akikért én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és tér meg. Testvérek, nekünk van egy hamis istenképünk, ezért becézgetik az Istent jó Istennek, meg Istenkének, meg Jézuskának sokan, hogy hát, ha így nem fog velünk, komiszul bánna az Isten. Az Isten szeretetébe beletartozik a fenyíték. A szeretet része a fenyíték. A Példabeszédek könyvében azt mondja Salamon, aki megvonja a veszélyt az ő gyermekétől, gyűlöli annak lelkét. Az Isten szeretete a gondviselés, az életmentés, de hozzá tartozik a fenyíték. Mivel én szeretem őket, megfenyítem, azt mondja az Úr. Az apám megtért, újjászületett ember volt Isten kegyelméből, és élete végén több mint egy évet töltött ágyban, gerinc bántalmai voltak, és együtt aludtam vele, ápoltam egy évig. És azt kérdezték a presbiteri bibliaórán a presbiterek, hogy tiszteletes úr, magyarázza meg már nekünk, hogy hogy van az, hogy egy ilyen hívő ember is ordított éjjel-nappal, olyan fájdalmai voltak. Nem volt gyógyszer, nem volt csillapító, nyugtató, altató. Volt olyan éjszaka, hogy 12 injekciót szúrtam be neki. És nem tudott elaludni, és nem tudott megnyugodni, olyan fájdalmai voltak. És mondtam nekik, hogy Isten betette az ezüstöt a kohóba. Majd ha kiég a fájdalomba belőle a salak, és megtisztul az edény, megtisztul az ezüst, Isten idejébe fog jönni. Ezzel biztattam az apámat, és így imádkoztunk éjjelenként, amikor nem tudtunk aludni a fájdalmakba. Én meg az őrület határán voltam, mert nem tudtam segíteni. És ez volt a temetési igéje. Kérdeztem tőle halála előtt, hogy beszéljük meg a temetést, és beszéljük meg az igét. Azt mondta, fiam, válasz ki te jobban ismered a Bibliát, mint én. Mondtam, hadd adjunk választ az Isten hívő népének, hogy miért kellett ez a szenvedés egy éven keresztül, embertelen körülmények között. Amikor nem volt gyógyszer és nem volt gyógyír. És ez volt az ige, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Testvér, fenyíthet az Isten? Szoktunk-e azért imádkozni, hogy Uram, bármit használj az életembe, vedd elő a vesződet, a botodat, csak ments meg engem a kározattól, hogy én el ne kanyarodjak tőled. Ezért szoktunk-e könyörögni? Csak azért, hogy ne nyilaljon a derekam meg, ne hasgasson a lábam, meg tudjak aludni, meg tudjon emészteni a gyomrom testét. Nem ezért kell imádkozni, ez mind el fog rohadni a koporsóba. A férgek fognak lakmározni rajtunk. Olyan vedd elő a vesződet, botodat, és gyógyítsd az én életemet, és tegyél engem a helyemre. Mert ha te nem dorgálsz meg, akkor én nem vagyok, nem tartozok a fiakhoz, korcs vagyok. Nem vagyok fajtiszta. Apa nélküli lelenc vagyok. következő tanácsa Jézusnak a gyülekezethez, ími az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és én velem. Testvérek, nekem az ajtómon a postás szokott zörgetni. Ha nem vagyunk bent, akkor leteszi a levelet a küszöbre. Ha meglátjuk, bevisszük a levelet, ha nem veszük észre, egy hét múlva kérdezi a postás, tiszteletes, megtalálta a levelet? Mondom, nem. Pedig oda tettem a küszöbre, elfújta a szél. A postásnak a dolga elhozna a levelet. Az ajtó nyitás meg az én dolgom lett volna. De ha nem vagyok otthon, akkor nem tudok ajtót nyitni. Kiabált a postás. Csak nem nyitott neki senki ajtót. Meg tudná valaki számolni, hogy hány ige hirdetést hallott, mióta él? Ez mind egy zörgetés volt. És egyszer a postás leteszi a levelet, a szél meg elfújja. Ettől függetlenül a levélnek az üzenete üzenet marad. Az nem változik. Az a borítékban üzenet marad, testvér, hogy nem vetted át, és nem olvastad el, ez nem a postásnak a hibája. Ezért a postást nem fogja számon kérni senki. Én se perelhetném be a postást. Az ajánlott levelet kézbesíteni kell. A másikat meg le kell tenni oda, ahol tudja. Zörgetni szokott a postás, zörgetni szoktak az idegenek, akik nem családtagok. A családtagok nem szoktak zörgetni. Az unokáim jönnek zörgetés nélkül, szakítják az árat és jönnek, tódulnak be az ajtón. És tudod, ki szokott még zörgetni? A koldus meg a kéregető. És azt mondja Jézus, az életeden kívül vagyok, és úgy zörgetek, hogy nem szakítom be az ajtót, be akarok menni. De a többszöri zörgetés után a cigány is elmegy az ajtótól. Tudja, tudomásul veszi, hogy nem vagyok otthon. Normális dolog, hogy Jézusnak kell zörgetni. Nem nekünk kellene nála zörgetni, testvérek? Ővele udvaroltatunk magunknak. Nem nekem kellene zörgetni, hogy Uram, mikor jön el az együttélés ideje? Hóseás azt mondja a zsidó népnek, hogy azt üzeni nektek az Isten, hogy eljegyezlek téged magamnak örökre, ítélettel, kegyelemmel, irgalommal, bizony hittel jegyezlek el, és akkor összeköltözünk, hogy megismerd az Urat, mert lakva ismerjük meg egymást. Nem lesz Isten ismeret, testvérek, a randevúkon, hogy meglátogatjuk az Istent. Havonta meg, azt mondja, nem vagyok pogány, nagy ünnepekbe el szoktam menni húsvétkor. Ki kéri, hogy gyere húsvétkor? Húsvétkor elég locsolózni, meg inni. Ha nem tudsz örülni az Istennek, akkor miért jössz húsvétkor, meg karácsonykor? Le akarod tudni az Istent? Értjük már, hogy milyen koldus tekintélye van Jézusnak? A koldus leszoktuk tudni. Ha nincs idő megkenni egy szelet vajas kenyeret, odaadjuk szárazon a kenyeret. Letudtuk. Nem mondhatja, hogy nem kapott semmit. Ez a nagy ünnepekben való templomba járás. Kinek kell ezt, testvér? Be akar menni hozzád. Le akar ülni az asztalfőhöz, mert ő az Úr. És szeretettel kérem a hívőket, testvérek, az asztali áldást tanuljuk meg normálisan. Nagyon durva az asztali áldásunk. Jövel Jézus, légy vendégünk. Aztán állj fel, azt menjél dolgodra. Áld meg, amit adtál nékünk. Hát ő nem vendég. Ő Mária Mártánál a házigazda volt. Az asztalfőnél ült. Vendégségbe hívjuk az Urat. Mikor fogod családtagnak, családfőnek behívni? Mint Ninive királya leveti a ruháját, azt mondja, nem vagyok én méltó király, bűnbe vittem az országot, meg benne tartom a bűnbe. Le a ruhával, zsákot rá, hamut rá, port a fejemre, és Jézus ülj a királyi székbe. Irányítsd Ninivét. Ha nem vagy családfő, add át a helyet neki. Ha bűnbe vitted a családodat, meg a bűnbe tartod a családodat, tessék átadni a családfő helyét. És ő veled fog vacsorálni. Hogy belenézzen a szemedbe, hogy megállapítsa, hogy hanyadán áll a lelki világod. Minden normális, gyermekét tisztelő szülő igyekszik egy nap egyszer találkozni a gyermekeivel az asztalnál, hogy vacsora közben belenézzen a szemébe, hogy milyen terheket hord a gyermekem, van-e öröme, miért szomorú. Szoktál ilyet csinálni? Ha nem szoktál, akkor ezután tegyed. Jézus meghívjad, hogy ő a te szemedbe nézzen bele. Mert ő megállapítja, hogy hány óra van, meg mi a mi bajunk. És aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székembe üljön. Testvérek, ez a hívő embernek a harca. Ez a hívőnek a harca. Ezt helyettem senki nem fogja megharcolni. Ezt nekem kell megharcolni. Az üdvösségem megvan szerezve. Megszerezte Jézus. Hogy megtartsam az üdvösségemet, nekem kell harcolni. Tőle kell segítséget kérni, mert ő szabadít a bűneimből, és ő tart meg az üdvösségre. Hogyan? Együtt élve. Együtt élve. Nem vendégségbe, együtt élve. Együtt élve. Vele menjél, és hadd maradjon nálad. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szabad van hozzánk, mert élő Úr vagy. Áldunk azért, hogy nem születtünk bálványimádó nép közé, nem kell őrtornyokat osztogatni a kapuban. Köszönjük, hogy nem kell nekünk imádni se Buddhát, se Mohamedet, és nem Mária, ami közben járunk, hanem te személyesen. És köszönjük, hogy egyáltalán veled lehet közösségünk és kapcsolatunk. Szeretnénk változtatni az életen, és ahhoz, hogy mi más életet éljünk, más kell tennünk, mint amit a világ tesz. Adj nekünk ehhez kegyelmet és erőt. Áld meg mindazokat, akik hallották a te ígédet, és szenteld meg az ő szívüket, áld meg az ő életüket, hogy te légy az Ura az ő házuknak, házuk népének, és minden személynek, aki bent lakik a házban. Szenteltessék meg a te neved, a te néped között. Őrizd meg minket attól az átoktól, hogy miattunk káromoltassék a pogányok közt, a világ közt a te neved. Hadd legyen igaz az ige számunkra, hogy a világ fiai sóvárogva várjanak bennünket, mert jó hírünk van számukra. És ez hadd legyen ráírva az arcunkra, hadd legyen látható az életünkön, a magaviseletünkön és a magatartásunkon. Ajándékozz meg minket ezzel az áldó kegyelmeddel. A te dicsőségedért kérjük ezt tőled. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amen.